Most folytatódik a gólvonal. A Manchester City mellett a Juventus jutott tovább szerdán a labdarúgó bajnokok ligája 8-ad döntőjéből, miután a hazai döntetlent követően hátrányból fordítva 2-1-re győzött a Tottenham otthonában, Londonban. Dénes Tamás, labdarúgó szakírót, az Inforádió sportrovat vezetőjét kérdeztem a mérkőzésről.
Az jutott tovább, aki több gólt rúgott, nyilván így jogosan, de te hogy láttad a két csapat meccsét?
Mindenképpen érdekes találkozó volt, nyilván a futballban ritkán adódik ilyen. Semmi jel nem mutatott arra azért megítélésem szerint mondjuk a szünetben, hogy nem adhatni, nem fog tovább jutni ebből a párharcból az idegenbeli 2-2 után. Igaz, csak 1-0-ra vezetett a Spurs, de úgy tűnt, hogy uralja a játékot, és még inkább úgy tűnt, hogy a Juventus támadó szekciója gyakorlatilag köddé vált, és egyetlen étkézzel helyzetet sem tudott kialakítani. Megengedem Douglas Costának a 11-esen kívül, ami nyilvánvalóan egy elhibázott játékvezető ítélet volt. A második fél időre Allegri változtatott, hogy az olasz lapok is egyértelműen fogalmaznak, a La Stampát idézem például, aki egyszerűen Anglia királynőjének nevezi az öreg hölgyet, a Juventus, Stenneri. És azt hiszem, a beállásával a védelem stabilabbá vált, jobban tudott a csapat a támadásokra is ilyen értelemben koncentrálni. Igainnak a szerepe kétségtelenül különleges, hiszen szikáran nézem a tényeket, akkor ő döntött el a továbbjutást a játékával, illetőleg a 180 perces párharcban, ugye két gólt szerzett Torinóban, egyet lőtt, egyet pedig előkészített Londonban. Így a Juventus mind a négy góljában főszerepet játszott. Hajlamos vagyok, hogy kedvezzek neki, tehát azt mondjam, hogy valóban nagyszerű napja volt.
A meccs elejét, első félidejét látva úgy tűnt, mintha a Tottenham lenne hátrányban, hiszen úgy támadott a londoni egyesület, mintha egy vagy két gólos hátrányban lett volna, miközben idegenbe rúgott gólokkal a londoniak álltak továbbjutásra. Nem lehet, hogy eltaktikázta magát Mauro Pochettino?
Ő maga is azért azt mondta, hogy türelmesen kell játszani, és azért az első félidőben én azt gondolom, hogy a koreai Son, aki a kivételével nagyon jól nem játszott egyik Tottenham játékos sem. Az is lehet, és ennyiben aláhúzom, amit te mondasz. Az, hogy egy kicsit bátrabban játszottak, az nyilván mondjuk aláhúzhatta az is, vagy segíthette az is, hogy a Juventusnak gyakorlatilag nem volt igazából értékelhető játéka az első félidőben, talán Douglas Costát leszámítva. Én ha a Spurs oldaláról nézed a kudarcot, a kiesést, akkor inkább azt emelném ki, hogy a Spurs kulcsjátékosai, vagy a kulcsjátékosnak vélt támadó játékosok, Harry Kane és Christian Eriksen, gyakorlatilag betéztek a mérkőzésen. Én nem hiszem, hogy csak szójátéknak szánta az egyébként a szójátékokra gyakran alapozó Sun, meg egy bulvárlap azt, hogy úgy írta le, hogy Arrivederci és a Harry-ből csinálta ezt a szót, és az Arrivederci-ben ugye az itt az Y-nál írta a Harry-nél. Szóval utalt arra, hogy Harry Kane és a Spurs búcsúzott, és miután egy olyan képet is adott hozzá, ahol Harry Kane van, hát gondolom, hogy ebből egyértelmű, hogy azért arra is gondol, hogy az első számú csatárnak ezúttal nem ment, még akkor is, hogyha ez az illusztráció egyébként a kapufája az utolsó percekben. Hát ha jól követtem a játékot, akkor függetlenül, hogy le sem állt Harry Kane a fejesnél, Martínez megadta volna a gólt, ha bemegy.
A Paris Saint-Germain Real Madrid párharc előtt a királyi gárda nagyon rossz formában volt, és mindenki arra számított, hogy na most a Paris Saint-Germain kiejtheti a címvédőt, és aztán Zidane csapata egy meglehetősen sima párharc után továbbjutott. Sokan azt mondták, hogy érvényesült a rutin és a tradíció. Ebben a Tottenham-Juventus párharcban ez mennyire volt meghatározó szerinted?
Az igazság, hogy nekem is ez volt a fejemben az utolsó negyed órában, hogy azért mégiscsak vannak az európai futballnak uralkodói, akik hihetetlen rutinnal, tradícióval bírnak, és nagyon tudják, hogy ezeket a nagy meccseket hogy kell lejátszani. Most ez a Juventusban például Chiellini volt a Juventus képviseletében, akiről ugye egyrészt tudjuk, hogy a világ egyik legjobb védője, másrészt tudjuk azt, hogy évek óta szeretnék Angliába elvinni, ezért nyilván neki személy szerint fontos volt az, hogy Angliában hogy játszik, de a legfontosabb az volt, hogy a Juventus szolgálja. Meg kétségtelen az a rutin. A Juventus jól játszott önmagához képest a második félidőben, nagyon feljavult a védekezése, Higuain is mondta, hogy tudták, hogy a Tottenham hátvédjátékában benne van az, hogy teret vagy helyet hagy a csatároknak, és az ki lehet majd használni, be lehet robbanni. De az a furcsa a futballban, hogy a két mérkőzés alapján én nem merném azt mondani, hogy Tottenham mondjuk rosszabb lett volna, mint a Juventus. Csak a Juventus egy góllal többet szerzett.
A Manchester City hatalmas meglepetésre kikapott 2-1-re hazai pályán a 8-ad döntő visszavágóján a svájci Bázeltől, de hát az első mérkőzést biztosan 4-0-ra nyerték meg Pep Guardiola tanítványai. A katalán tréner most mondhatni a B csapatot küldte fel a pályára, de hát az is erősebb annál, hogy kikapjon a Bázeltől. nem?
Igen, igen, de ez tényleg a kettő volt, szóval ugyan az elején még, hát néztem az összeállítást, ugye Gabriel Jesus játszott, Sané játszott, a védelemben Stone játszott, de hát azért ez valóban legalább egy 6-8 kulcsembert nélkülöző gárda volt. 2016. decemberre óta nem kapott ki hazai pályán a Manchester City, így az eredmény feltétlenül meglepetés. Azonban örülök, hogy az Inforádió hullámhosszán itt beszéltünk az elmúlt napokban arról, hogy a City nem biztos, hogy élete mérkőzésének fogja ezt a találkozót tartani. Emlegették még a Shakhtar elleni csoportmérkőzést is, amikor a City ugyancsak kikapott. Szóval úgy tűnik, hogy a nagy menetelésben Guardiola úgy érezte, hogy ez egy szükséges, de fölösleges mérkőzés, és azt hiszem a csapata így is játszott. Ami hihetetlen labdabirtoklási fölényben volt, nyilván a Bázelnek a motivációja lényegesen nagyobb volt, nyilván talán a helyzet kihasználása jobb volt a svájci csapatnak, de azt hiszem, hogy azért ebből mondjuk arra vonatkozóan, hogy a Citynek milyen esélyei vannak a mostani Bajnokok Ligája sorozatban, nem lehet következtetéseket levonni.
Kedden a Real Madrid a Paris Saint-Germain felett idegenben aratott 2-1-es sikerrel, kettős győzelemmel jutott a labdarúgó bajnokok ligája negyed döntőjébe. A másik keddi találkozón a Liverpool a Porto elleni hazai gól nélküli döntetlennel lépett tovább. A két meccsről Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamást.
Azt mondom, hogy az, hogy a Madrid tovább jutott ebből a párharcból, ez különösen az első mérkőzés eredménye után, három eredmény nyerte, hogy a Madrid az első mérkőzés, számít meglepetésnek. Az, hogy a Paris Saint-Germainnek ennyire nem volt esélye a fordításra, illetve a továbbítás kiharcolására, az talán már igen. Ezért azt mondhatjuk, hogy a Paris Saint-Germain ebben a párharcban nem azért bukott meg, mert kiesett a Real Madrid ellen, hanem azért, mert a második mérkőzésen különösen rendkívül gyengén futballozott. Egy gólt szerzett, ami az ő szintjén, hát szinte természetes, hogyha az esztendő korábbi eredményeit nézik, de az is egy rendkívül szerencsés flipper gól volt, éppen rápattant Casemiroról Cavani-ra a labda. A Real Madrid kockázatot vállalt megítélésem szerint azzal, bár hát nyilván Zidane tisztában van azzal, hogy milyen állapotban van pillanatnyilag Luka Modric és Toni Kroos, de kockázatot vállalt azzal, hogy nem a két világsztárt, hanem Lucas Vázquez és Marco Asensiót kezdette. Azt gondolom, hogy ebben az lehetett egyebek mellett a kockázat, hogy abban az esetben, hogyha Madrid kikapott volna és kiesett volna, Zidane okkal takarózott volna azzal, hogy a legjobb játékosait küldte a pályára. De ezt is elbírta a csapat. Sergio Ramos azt emelte ki a találkozó után, hogy Zidane jó taktikát választott, és meglehetősen fönt a pálya középső szakaszában megtámadták már a párizsi játékosokat. Nyilván ez is fontos volt a Madrid. Én azt hiszem, hogy önmagához képest is kifejezetten jól védekezett, vagy a Paris Saint-Germain nem tudott igazi nyomást gyakorolni rá. Azért az érdekes volt, hogy az egyébként megint jól játszó és gólszerző Cristiano Ronaldon kívül Casemiro is kiválóan futballozott, és nekem tetszett két olyan ember is, aki az elmúlt időszakban sok kritikát kapott a spanyol sajtóban, Varane, Rafael Varane és Keylor Navas.
Dénes Tamás labdarúgó szakírót, az Inforádió sportrovat vezetőjét hallották.
Gólvonal, a sportmagazin.
Németország, Grúzia és Olaszország lesz a magyar férfi vízilabda válogatott csoport ellenfele a nyári Európa-bajnokságon Barcelonában. Dzsubák Tamás először azt kérdezte Merz Tamás szövetségi kapitánytól, hogy mennyire látja erősnek a mezőnyt.
Úgy gondolom, hogy nagyon erős a mezőny. Nyugodtan lehet mondani, hogy akár egy világszínvonalú, lehetne ez egy világbajnokság vagy egy olimpiai bajnokság színvonalú torna fog rendeződni Barcelonában az EB-n. Négy hasonló erősségű csoport jött létre, mindenhol megvannak a nagyon erős csapatok és a kevésbé és közepes kategóriát képviselő csapatok. A mi csoportunkat nézve elmondható, hogy a legnagyobb ellenfelünk, riválisunk az olasz válogatott, akivel a világbajnokságon is ugyanazokban a csoportban voltunk, és akkor a döntetlent játszottunk. Én szerintem ez a mérkőzés fogja meghatározni a németségnek a csoport elsőségét.
Ugyan az EB sorsolása még igencsak friss hír, jelen állás szerint mire lehet képes a magyar férfi vízilabda válogatott az idei barcelonai Európa-bajnokságon?
Ez gondolom, hogy ez egy átmeneti időszak, és mindenképpen türelemmel kell fogadni a csapatot ebben az átmeneti időszakban, hiszen tényleg itt komoly csapatok jönnek szembe, sőt, sokkal inkább készebb csapatokkal fogunk találkozni. A cél az, hogy erősödjön és beleszokjanak azok a fiatalok is, akik először lépnek majd itt a válogatott színén hivatalos tornán. És hát azért azt lehet látni, hogy az átlag életkor az nagyon alacsony, tehát ez azt is jelenti, hogy a rutin is viszonylag kicsi, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon motiváló motiváció és nagyon nagy elszántság van a fiúkban. Én bízom benne, hogy sikerül lépésről lépésre jól haladni. Természetesen ez az olasz meccs nagyon meghatározó lesz, de ha másik ágra keveredünk, akkor is azért érzek sok erőt a csapatba. Nehéz lesz egyébként, azt mondom, hogy a négybe kerülés nagyon nagy siker lenne, de a csapat már úgy könyveli el, még az erős csapatok is, olyan négybe kerülés és az éremszerzés az mindenképp egy siker egy tornán. Én azt gondolom, hogy nekünk is, ha ez sikerülne, akkor az egy, főleg ebben az időszakban, akkor az egy nagyon, nagyon jó dolog lenne.
Mertz Tamást, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Spanyolországot, Oroszországot, Szerbiát, Törökországot és Németországot sorsolták a magyar női vízilabda válogatott mellé az idei barcelonai Európa-bajnokság B csoportjában. Dzsubák Tamás kérdezte Bíró Attila szövetségi kapitányt.
Ilyen csoportban vagyunk, hogy két nehéz ellenfelünk van a csoportban így is, és amúgy is az lett volna. Tehát így gyakorlatilag 6 esélyes az Európa-bajnokság, 6 olyan csapat van, aki közül bárki megnyerheti ezt. Ugye a csoportunkban a spanyolok, mint házigazdák nyilván komoly játékerőt képviselnek, ugye az elmúlt évek bronzérmesei, ugye az orosz válogatott meg szintén, úgyhogy de nem lett volna semmivel se könnyebb, ugye láthattuk, érezhettük saját bőrünkön múlt héten a hollandok, vagy akár a görög, vagy az olasz válogatott sem, úgyhogy e 6 csapat között fog eldőlni. Az Európa-bajnokság úgy gondolom, hogy a csoportban az első helynek van egy olyan tétje, hogy ugye az gyakorlatilag egy könnyebb negyeddöntővel számolhat, aki első a csoportban, ugyanakkor azért a női mezőnyben ritka az, hogy egy csapat veretlenül nyer Európa-bajnokságot, megvan az előnye, hátránya, és úgy gondolom, hogy bármi megtörténhet. Tapasztalhattuk az elmúlt hónapok világliga mérkőzésén is, ahogy az oroszokkal és a spanyolokkal is egy csoportban voltunk.
Mennyire lesz cél a csoport elsőség?
Két csoport elsőnek mindenképp könnyebb dolga lesz a négybe jutásért, tehát természetesen mind a spanyol, mind az orosz, mind a magyar válogatottnak a csoport elsőség lesz első körben a célja, de akkor se esnénk kétségbe, az nem sikerülne.
Hogyha a keret összetételét nézzük, akkor mekkora vagy milyen változtatásokra lehet számítani?
Nyári Európa-bajnokságra még nem tudom, hogy milyen csapattal és hány ember fog változni. Azt tudom, hogy a két évvel ezelőtt győztes Európa-bajnoki csapathoz képest gyakorlatilag majdnem a fél csapat már nem lesz. Most évközben azért ez itt sokkal nagyobb a fluktuáció és a játékos csere, úgymond, úgyhogy biztos, hogy nem ugyanaz a csapat lesz, mint két évvel ezelőtt a belgráli Európa-bajnokságon, ugyanakkor azt gondolom, hogy ki tudunk alakítani egy olyan éremre és esélyes csapatot Barcelonában, aki tényleg reálisan veszi fel akár a győzelemre és a harcot.
Bíró Attilát, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.